Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban. Önindító.
Köszöntelek benneteket, Szabó Ábel vagyok, ez pedig itt a Valas Rádió Önindító magazinja. Mai beszélgető partnerem volt történelemtanárom Kenyeres Zsolt. Köszöntöm a stúdióban.
Üdvözlök mindenkit.
Az érettségi az eléggé itt van a végzősök nyakán, úgyhogy ezekről tennék fel kérdéseket. Milyen feladatokat érdemes az érettségi előtt állóknak átnézni, melyikek okoznak a legtöbb gondot?
Ha a kérdésedre akarok válaszolni, akkor meg kell nézni, hogy emelt szintre vagy középszintre készülnek a diákok. Ugye 2017-től kezdve az érettségi történelemből alapvetően megváltozott, magának a követelmények változtak meg, illetve az írásbeli érettségének az összeállítása. Mondok példákat, középszinten már csak 2 eszét kell kidolgozni, korábban 3-at kellett. Nagyobbak lettek azok a témakörök, amikből a gyerekek meríthetnek. Tehát például az egyik eszé az a kezdetektől 1848-ig terjedő témakörből van, a másik eszé az pedig 1848-tól a napjainkig terjedő időszakból van. 100 pontos lett az írásbeli része a dolgozatnak, korábban 90 pont volt, a szóbeli pedig 50 pont lett a korábbi 60 pont helyett. Tehát az egyik nagyon fontos tanulság, hogy az írásbelit azt nagyon jól meg kell írni ahhoz, hogy a tőlem érettségi százaléka az jó legyen.
Az eddigi érettségiket nézve a legtöbb nehézséget az esszé okozta. Ez miért lehet?
Hát az esszéírás az gyerekeknek mindig is gondot jelent. Ennek egyik oka szerintem az, hogy általános iskolákban alapvetően fogalmazni tanulnak, de történelem órákon legtöbbször tesztjellegű feladatokat oldanak meg. Igazán kifejtős kérdéseket nem kaptak, hogy én a gyerekeket megkérdeztem, amikor bejönnek a gimnázium első évfolyamára, és legtöbben úgy jönnek be, hogy a történelmet az be lehet magolni. És az esszé kérdéseknek ugye az újítása az most már lassan 13 éve, hogy kapnak szempontokat, amik mentén ki kell fejteni egy témát a gyerekeknek lényegetörően, illetve kapnak forrásokat, amiket be kell építeni. Ezzel kell bizonyítani, hogy az adott anyagot azt valójában ismerik, és nekik következtetéseket is meg kell fogalmazni, le kell szűrni, amit a forrásban észrevettek. És legtöbbször a gond az, hogy a gyerekek igazából ezeket a forrásokat nem tudják használni, illetve ha meg is fogalmazzak egy tényt, azt igazolni, bizonyítani nem tudják. És hát ezt gyakorolni kell gyakorlatilag már első évtől kezdve folyamatosan, hogy 12-ben már ütőképes megoldási képességekkel rendelkezzenek. Emelt szinten annyiban van nehezítve a dolog, hogy ott 17-től kezdve bevezették ugye a komplex esszétípust. Ez azt jelenti, hogy vagy egy hosszabb témán belül kell kifejteni egy területet, mondok egy példát, mondjuk az osztrák-magyar viszony 1711-től 1848-ig, és akkor mondjuk ott megadnak egy 5 forrást, amit neki be kell építeni. Vagy a másik típus, ugye az összehasonlító esszé, mondok egy példát, spanyol és az angol abszolutizmus összehasonlítása a 16.-17. században szintén megadott szempontokkal, illetve forrásokkal, és hát ilyenek korábban nem voltak. Ez pedig az emelt szinten, különösen azoknak a diákoknak, akiknek nincs akkora kreativitása, mint amekkora kellene, az gondot jelenthet. Ezt is meg lehet tanulni, ez bizonyos szintig, de ez sok munkába kerül.
Az esszéíráshoz milyen trükkök vannak esetleg, amiket be lehet venni ahhoz, hogy a diákok minél sikeresebbek legyenek? Milyen jellegű feladatok segíthetnek arra, hogy sikeresen el tudják végezni?
Hát azt jelenem elsősorban, hogy a korábbi évek feladatsorai fönn vannak az Oktatási Hivatal honlapján, megoldókul csel együtt. Válasszanak ki egy esszét, ami nekik tetszik. Nézzék meg tüzetesen a megoldó kulcsot, hogy mit vár el a megoldó kulcs. Itt ilyeneket szoktak kérni, hogy milyen szakszavakat kell felhasználni az esszében beépítve, milyen évszámokat, ugye térben, időben való elhelyezés nagyon fontos, a forrásokból mit kell leszűrni, milyen következtetés kell abból megállapítaniuk, illetve mi az a plusz dolog, amit neki saját kútfőből még oda kell tenni hozzá a következtetés részhez. És hát miután megnéz egy pár ilyet, utána pedig hát válasszon ki egy ilyen esszét, mondjuk mit én mondok egy példát, középszinten szokták kérdezni mondjuk a görög vallás a mindennapokban az ókori Hellászban. Tanulja meg, tehát szedje össze, hogy ezzelről mit tud, tanulja meg, most így mondanám. Az atlaszt nézze meg, mert ugye középszinten az atlaszt végig lehet használni az írásbeli érettségén, emelt szinten csak az esszérésznél. Nézze meg, hogy itt a példánkban vallási feladatokhoz, görög Hellászhoz, hol talál segítséget, és próbálja meg megoldani ezt a feladatot saját kútfőből, amit megtanult, illetve a segédanyag, illetve a térkép segítségével, és utána nézze meg a javító kulcsot, hogy mi az, amit megtalált, mi az, amit nem talált meg.
Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk zenét, és nem sokára visszajövünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Újfent köszöntelek benneteket. Kenyeres Zsolt beszélgető partnerem az érettségiről beszélt az első blokkunkban, most pedig az Atlaszra áttérve, mi a helyzet a mostani kronológiával, illetve Atlasszal?
Hát az Atlaszok terén eléggé nagy változások voltak. Most a legújabb verzió az, hogy az idén érettségizők még használják azokat az atlaszokat, amik ugye a kronológiai táblázatot tartalmazzák, amit az elmúlt évben még engedélyezett az Oktatási Minisztérium, az EMMI, és tudtommal készül egy újabb atlasz, amiben csökkentett kronológiát fog majd tartalmazni. Elvileg ezt majd a jövőben fogják készhez kapni a diákok, és akkor 2019-től már azt az atlaszt lehet használni az érettségiken.
Az érettségi alatt való atlasz használat hogyan zajlik?
Hát az érettségi megkülönböztetjük az emelt, illetve a középszintet. Ugye a középszinten végig lehet használni az atlaszt a diákoknak, ez egy megengedett segédeszköz, tehát mind a teszt, mind az esszé feladat kidolgozásához használhatják. Igazából itt a feladatlap egyben van. Emelt szinten viszont annyi a különbség, hogy 100 perc lesz a teszt rész emelt szinten, ott nem lehet használni atlaszt, ott igazából a diáknak saját fejből kell megoldani a térképes feladatokat. A másik blokk, ami az esszé kidolgozás jelenti, a 140 percot viszont használják az atlaszt.
A legújabb atlasz, amit rövid időre bevezettek, az eléggé tömör volt. Van már kép arról, hogy a következő atlasz térképek terén mennyire lesz tömörítve?
Hát amit kiadtak, ezt a kisebb jellegű atlaszt, ezt a 25-30 oldalas kis vékony atlaszkát, ez valóban eléggé tanulmányi vagy oktatási szempontból nagyon rossznak tartom, mert nagyon sok mindent összemosott, illetve ha voltak is folyamatok részegre bontva, akkor pedig olyan kicsik voltak a térképek, hogy a diákok gyakorlatilag alig tudtak rajta valamit észrevenni. Amit most hallottam információt, hogy próbálnak visszatérni a régebbi típusú atlaszoknak a méreteihez, és tehát próbálják a magyar, illetve a nemzetközi folyamatokat a 2000-es évek elejéig elvinni, például benne lesznek a választási eredmények 2010-14-ben, illetve benne lesznek ugye a európai meg az ázsiai politikai változások az ezredfordulón. Valószínűleg, hogy ezek az atlaszok már jobban meg fognak felelni annak a célnak, hogy a gyerekek azért minden lényeges folyamatot le tudjanak olvasni, ami kell a feladatokhoz, illetve hogy az atlaszok ne legyenek összevontak, tehát hogy egy térképbe bezsúfolok sok minden, sokféle színnel, vonallal, bonyolult jelmagyarázata, és a gyerek elveszten a részletekben.
Az eszírás közben hogyan ajánlott használni az atlaszt? Mi az, amire esetleg oda kell figyelni?
Az első, azt kell megnézni, hogy a feladathoz, az eszéhez maga forrásként van-e meg oda térkép. Ha megvan adva, akkor igazából azt a térképet már lehet használni. Ott igazából, ha a feladat egy, mondjuk egy háború bemutatása, akkor értelemszerű, hogy ugye a kezdetét és a végét megadni, ha vannak benne fontosabb ütközetek, békék, azoknak a helyét kigyűjteni, utalni rá, hogy melyik fél győzött benne, vagy éppen a békében milyen békefeltételek voltak. A területi változásokat általában azért az atlaszokban, vagy a melléket térképi forrásban meg lehet találni, és igazából a térben, időben való elhelyezésben tud segíteni.
A kronológia, ami készül az atlaszhoz, mennyire fogja tartalmazni az érettségiben előforduló évszámokat?
Ugye az érettségnek vannak tantervi követelményei, kerettanterv tartalmazza, hogy mind közép, mind emelt szinten milyen személyeket, évszámokat, helyszíneket kell a diáknak tudni. Most ebben van egy olyan buktató, hogy ugye a régi kronológia az rendkívül részletes volt, tehát nem csak az ott, hogy mit, hogy maratoni csata, hanem ott, hogy Miltiadész győzelme a perzsák fölött. Lehetséges, hogy most ezt úgy fogják megváltoztatni, hogy odérek, hogy maratoni csata, de hogy ki győzött le, az már nem lesz ott. Tehát egy ilyen típusú szűkítés az információknál előfordulhat. A másik dolog pedig az lehet, hogy nagyon sok információ nem a kronológiában lesz benn hátul, ahogy korábban, hanem benne lesz magában a térképben, és ilyenkor a diáknak az adott térképet meg kell keresni, abban benne meg kell keresni az évszámot, nézni a színezést, mondjuk egy csatánál, ugye, hogy melyik fél győzött, és igazából akkor azt a részt kell felhasználnia a feladat megoldásához, tehát egy kicsit szemfülesnek kell lenni, nem csak a kronológiát kell megnézni, hanem az adott témakörhöz, adott eseménysorhoz kapcsolódó térképet, és ott kell a kronológiai részt a térképben megnézni.
Köszönöm szépen, most hallgassunk zenét, nem sokára visszajövünk.
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntelek benneteket, Szabó Ábel vagyok az Önindító magazinunkkal, és Kenyeres Zsolt tanár úr a beszélgető partnerem. Mi az út az eredményes tanuláshoz, hogyha valaki önállóan készül fel esetleg otthon az érettségre?
Hát az első mindenképpen az, hogy meg kell nézni, hogy mik a követelmények az adott tantárgyból, mert emelt szinten és középszinten történelemből eléggé mások a követelmények. Értelemszerű, hogy emelt szinten többet követelnek a minisztériumtól, illetve az oktatási hivataltól. A legutóbbi kiadott vizsgakövetelmény rendszerben van egy táblázat, 12 témakör van itt megjelölve, és ezekben konkrétan meg van jelölve, hogy mely témakörök azok, amelyeket középszinten kérnek, és melyek azok, amelyeket emelt szinten. És az emelt szintesek számára van egy szomorú dolog, hogy az emelt szintűeknek nem csak az emelt szintű témaköröket kell tudni, hanem a középszintűeket is, hiszen ezzel nehezítik meg az ő dolgukat, hiszen ugye ezért ők pluszpontot kapnak. Tehát az emelt szinteseknek mind az emelt szintű kijelölt témaköröket, mind a középszintű témaköröket meg kell tanulni. Mondok erre példát, például a középszinten kérdezik a görög demokrácia jellemzőit, folyamatát, kialakulását, emelt szinten pedig mondjuk ott van Augustus Principatusának a jellemzése. Na most a görög demokráciát az MNC diákoknak szintén meg kell tanulni, és náluk ez a feladat előfordult akár tesztben, akár esszében. 12 témakör van, és a kiadott vizsgakövetelményekben, leírásokban végig lett olvasni, hogy melyik az, amit középszinten, mi az, amit MNC szinten elvárnak. Tehát ezzel kellene kezdeni. Utána természetesen tudatosan ezen témák mentén az adott leckéket, fejezeteket hát ki kellene jegyzetelni, vagy a könyvben kijelölve megtanulni. Azokat az évszámokat, fogalmakat kigyűjteni, ami kellenek. A térképet megnézni, hogy melyik témakörhöz holt alak megoldás. A térképben a kronológiát megnézni, hogy miben holt alak hozzá segítséget. Azért fontos a térkép használata gyakorláskor, mert érettségi nagyon jelentett az, hogy 3 órából nem 1 órán keresztül lapozgatok, hogy mi hol van, és elmegy vele az időm. Aztán a következő fontos dolog, hogy nézi korábbi évek, főleg a 17-es évtől kezdve felvételi sorokat, érettségi emelt szintű sorokat, vagy középszintű sorokat. Milyen típusú feladatok voltak? A tesztrészt azt lehet gyakorolni a korábbi évekből is, ami a régi rendszerben volt, viszont esszéknél mindenképpen a 17-től kezdődő sorokat nézzék meg. Nézzék meg a javítókulcsokat, hogy mi az, amire a feladatokban pontot tudnak adni, és természetesen jelentek meg az elmúlt évben kiadványok. Most a reklám, ott nem akarom mondani, de Maxim kiadónak vannak például kiadványai, akik a közép, illetve az emelt szintű törérettségihez készítettek feladatgyűjteményt, ha jól tudom, 10-10 feladatsort kompletten, amely nagyjából megfelel az új elvárású érettségének, abból is például lehet gyakorolni.
Melyek azok a témák, amik jelenleg a legtöbb gondot okozzák az érettségizőknek?
Hát tapasztalom az, hogy emelt szinten a komplex feladatok esszékben jelenthetnek gondot, főleg az ugye, hogy az összehasonlítás az hogyan működik, mi az összehasonlítás technikája. Gondot jelentenek a folyamatoknak az elemző bemutatása. Témák közül, ami klasszikusan nehézséget okozhat, az a 12-es témakör. Ezt most vezették be, hogy ez a munka pénzvilága, demokrácia, jogrendszere. Ebből ugye lesz egy tesztfeladata mindenkinek, mind közép, mind emelt szinten ebből a témakörből. Eszében pedig lehet, hogy bekerül, lehet, hogy nem, tehát ott igazából ki lehet kerülni. Gondot jelentett még az Európai Unió működése, intézményrendszere, középszinten, emelt szinten, követelményként egyik vagy másik előfordulhat. Talán ezek a fő problémák, ugye ezek már a tanév végén vannak, részben ugye földrajzból is a diákok már ezeket vették, de mégis ez gondot jelenthet számukra. Megijednek tőle.
Köszönöm szépen, most hallgassunk zenét, nem sokára visszajövünk.
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Köszöntelek benneteket az utolsó blokkunkban itt az önindító magazinunknál. Szabó Ábel vagyok és Kenyeres Zsolt tanárúrral beszélgetek. Azt szeretném kérdezni, hogy az ábrák, amiket a tankönyvben is találhatunk történelemnél, előfordulnak-e, vagy más saját kidolgozott ábrákat használnak az érettségik alatt, illetve hogy hogyan érdemes ebből felkészülni?
Az érettségén felhasznált ábrák, azok részben tankönyvi ábrák, részben pedig olyan ábrák, amiket korábbi tankönyvekben is hasznosítottak. Ha esetleg megnézitek az érettségének a feladatsait, akkor ott megvannak jelölve a források. Itt igazából nem azt kell nézni, hogy most én a tankönyvi ábrát úgymond bemagoljam, hanem megnézem rajta, hogy mik azok a jelenségek, folyamatok, amikre rákérdeznek. Ezért azt ajánlom mindenkinek az érettségére való készülésnél, hogy a tankönyvi ábrákat nagyon alaposan nézze át. Ugye sajnos ezek színes ábrák, a dolgozatok, amiket kaptok érettség, azok mind pedig fekete-fehérek, illetve szürkék, tehát ott valószínűleg, hogy kinagyítva fogjátok kapni az ábrákat, valamivel kevésbé lesznek ilyen bonyolultak. Visszatérve az előzőekhez, tehát az ábrákat nézzétek meg a tankönyvekben, és ott megvannak fogalmazva kérdések. Ezekre próbáljátok meg választ adni. Ugyanis ezek a tankönyvek már munkatankönyvek, tehát források, térképek, ábrák vannak a könyvben, hozzá kérdések megfogalmazva. Ha ezeket megpróbáltok megoldani, akkor ezzel magatoknak segítetek, és az érettségén az ilyen típusú feladatokat könnyebben meg tudjátok oldani.
És még lenne egy kicsit személyesebb kérdésem, én ugyan tudom rá a választ, de érdekelne, hogy miért, melyik tanár úr kedvenc történelmi időszaka és miért?
Hát igen, Ábel, nekem a svéd történelem, egész pontosan a Váza dinasztiák korszak, a harcos királyok 1523-tól 1721-ig. Erre engem igazából egyetemen egy könyv inspirált, Kovály Lőrincnek a Fergeteg Északon című remek regénye szerintem. Kovály Lőrinc egy elfeledett írónk, aki ilyen romantikus, ilyen mese-szerű történelmi regényeket írt, és ez a könyv, amit itt olvastam, ebben 12. Károly alakját, illetve Nagy Péter cárnak a heroikus küzdelmét mutatta be, és ezek után kezdtem el a svédekkel foglalkozni. Részben írtam szakdolgozatot is a svéd hadművészet témaköréből, illetve volt egy nyertes esszém, ebben a témakörben novellát írtam, amivel annó nyertem külön díjat, pont a téma különlegessége miatt, és hát igazából most is egy-két tanulmányt írogattam, ebből egy annak idején megjelent még az Aetászban a svéd dinasztizmusból.
A riport zárásaként milyen tanácsot ad az érettségizőknek?
Az első mindenképpen az, hogy ne jegyenek meg. A második, hogy időben el kell kezdeni készülni, tehát nem egy-két hónappal előtte, hanem legalább egy évvel előtte. A harmadik, hogy tervezzék meg a felkészülést, tehát ugye, mint mondtam, 12 nagy téma van az érettségén, minden témakörre próbálják meg összeszedni azokat a topográfiai név és egyéb anyagokat, ami mindenképpen kell az alap elsajátításához. Feladattípusokat nézzenek meg a korábbi érettségi feladatlapokból, illetve érettségi felkészítő kiadványokból. És hát az esszékre is fektessenek hangsúlyt. Itt is a részben ugye korábban már megjelent feladatlapokban nézzék meg a megoldókulcsot, hogyan kell rá felkészülni. Vannak fenn az interneten is mindenféle tanácsok, hogy hogyan lehet megoldani feladatokat. Mondok egy ötletet is azért segítségént, ugye az oktatási hivatalnak a honlapján fönn vannak az office munkafüzetek, tehát 9, 10, 11, 12-ben, és ezeknek a feladatlapoknak a végén van fönn minta, esszé és megoldási útmutató. Ezek ingyen letölthetők, ebből is lehet gyakorolni.
Nagyon szépen köszönöm. Aki lemaradt volna a riportról, az a halasradio.hu weboldalon a hangalbumból visszahallgathatja ezt bármikor. Nagyon szépen köszönöm, tanár úr, hogy időt szánt rám. Kenyeres Zsolt tanár urat hallották.
Köszönöm szépen.
Sziasztok.